Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunkat énekeljük. A 135. Zsoltárunk első versét, áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 225. dicséretünket keressük elő, és énekeljük első öt versével. A 225. énekünk első öt versét énekeljük, az első verse így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk, a 6. rész 5. versétől a 15. versig. Máté evangélium a 6. részében az 5. verstől a 15-ig így szól hozzánk Isten írott igéje. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, kik a gyülekezetekben és az utcák sarkain fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Isten áldja meg az ő drága igéjét szívünkbe, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy hozzád jöhetünk dicsérni, magasztalni téged ezen a vasárnapon is. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy odaadtad egyszülött fiadat, hogy érette, kiengesztelődjél irántunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy meghaltál a keresztfán, hogy kiengeszteld áldozatoddal az atyát. Mi irántunk, akik nyomorult, elveszett, bűnös, lázadó emberek vagyunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy elfogadtad fiad áldozatát, és köszönjük néked, hogy föltámasztottad őt a halálból ennek igazolására. Köszönjük néked, hogy szerető mennyei atyánk vagy. Kérünk téged, hogy ma is te szólj hozzánk az igéből, és te add meg, hogy megértsük szavaidat, és forgathassuk a szívünkbe hitáltal, és jó gyümölcsöt teremjünk aztán a te dicsőségedre. Hadd éljünk a te kedvedre, a te örömedre szolgáló életet. Kérünk téged arra, hogy áld meg most szíveinket, lelkeinket. Látod, hogy kik azok, akik nagy örömmel jöttek most is ide, hálás szívvel az elmúlt hét meg annyi áldásáért. Köszönjük azokat is, látod, akik szomorúbb szívvel vannak jelen közöttünk, mert gyász érte őket az elmúlt héten. De köszönjük néked, hogy akárhogyan is van, te az örömben is és a bánatban is meg tudsz minket szólítani. Hiszen mind a kettő tőled van, és hiszük, hogy mind a kettővel célod van az életünkbe. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy megértsük ezt a célt, és hadd teljesüljön ez minnyájunk szívébe és életébe. Kérünk, áld meg együttlétünket, áld meg Isten tiszteletünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 151. énekünket. A 151-es énekünket, ami így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának első részéből olvassuk, a 12 és 13. verseket. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az apostoli hitvallás első részét taglaljuk. Múlt vasárnap a mindenható szóra fókuszáltunk, tudnélik Isten az Atya mindenhatóságára. Ma arra szeretném irányítani a figyelmeteket, hogy nem mondhatjuk ki azt a kifejezést, hogy hiszek mindenható Atyában, hogyha csak egy pillanás erejéig eszünkbe nem jut közbe, hogy az a mindenható Atya, akiben mi hiszünk, nekünk az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal mennyei édesatyánk. Mi pedig az ő kegyelemből örökbe fogadott fiai és leányai vagyunk, egymásnak testvérei, együtt az ő családja, élünkön a legidősebb fiúval, az örök fiúval, Jézus Krisztussal. Nézzük ma röviden az erről szóló fenséges bibliai kijelentést. Először is hadd szóljak nektek az Isten fiúságnak a hiányáról. Vannak olyan adottságok, amikkel Isten akaratából megszülettünk, például az, hogy valaki férfinek születik, más meg nőnek születik. Vagy az is egy adottság, hogy magyarnak születtünk, nem indonéznek. Ezekhez hasonló adottságunk, hogy testestől, lelkestől értelmünk, érzelmünk, akaratunk, egész beállítottságunk, egész valunk Istennel szemben ellenséges. A fogantatásunktól kezdve, akkor is, hogyha ez az ellenségeskedés bujkál, rejtőzik, mégis ott van bennünk. Ennek az okát, ha keresünk a Bibliába, akkor Ádámig és Éváig kell visszamennünk, de most nem akarok odáig visszamenni. Egyszerűen csak azt a tényt akarom, hogy újra tudatosítsuk magunkban, hogy a mi valós állapotunk, amiben beleszülettünk, egy alapvetően defektes állapot. Defektes, tudnilik, azért, mert Istennel nem vagyunk jóba, sőt, kifejezetten rosszba vagyunk Istennel. Az a helyzet, hogy ezt magunktól nem bírjuk, hogy így mondjam, kigondolni, vagy nem bírunk rájönni erre a dologra. Ahhoz, hogy erre rájöjjünk, és igazán megrázzon minket, ehhez Isten kell, hogy szóljon hozzánk az igében. Ő kell, hogy mint egy mennyei orvos, fölállítsa előttünk ezt a diagnózist, és közölje velünk. És közli is velünk a Bibliába, közli velünk a prófétái által, mint ahogy régen is közölte a prófétáját, a ma is közli, meg hónap után is fogja közölni, hogy a vele való kapcsolatunk megromlott. És ez akkor is igaz, hogyha mi ezt a dolgot, ezt nem annyira érezzük. Megint, ha az előbb már az orvos képét használtam, akkor olyan dolog ez, hogy lehet valaki súlyos beteg, és nem, nincsenek még tünetei. De elmegy az orvoshoz, s véletlenül, idézőjelbe téve, kiderül, hogy ő már halálos beteg tulajdonképpen, és valamit tenni kell, hogy ne bontakozzon ki nála az a betegség. Valahogy így van, hogy az ember mégis azt mondja magában, amikor hazamegy, hogy hát nem érzem, hát nem fáj még sehol, semmi, mert biztos az orvos tévedett. De nem tévedett. Isten is így van velünk, hogy közli velünk, hogy velünk egy alapvető probléma van, ugye a születésünktől kezdve. Sőt, a fogantatásunktól kezdve. És az, hogy a vele való kapcsolatunk eleve romlott. És ezt elmondja nekünk az ígében, a prófétái által, halljuk ezt, de úgy elengedjük a fülünk mellett, mert azt gondoljuk, hogy ez nem érzek ebből semmit. Biztos nem is igaz. Nem érzem, hogy ez igaz lenne. Hát akkor csak nem is igaz. Tehát Isten igazat mond nekünk, akkor is, ha nem érezzük igaznak. Mégis ez a valóság, amit ő mond, ez az igazság, mert Isten soha nem hazudozik nekünk. Ő az igazat, a valóságost mondja. Az a helyzet, hogy abnormális állapotba születtünk, mert ha Bibliát nézzük, akkor A Biblia szerint Isten megteremtette az első emberpárt a vele való közösségbe. De ebből a közösségből az ember kitört, és függetlenítette magát Istentől. És azóta, Ádám és Éva óta, amit utaltam rá, minden ember ebbe az Istentől függetlenedett, sőt, önmagát istenítő és Istennel szembefordult állapotba születik meg, ebbe az abnormális állapotba. Isten teremményei vagyunk, de abnormális állapotban vagyunk. Nem vagyunk ott, ahol kellene lennünk. Nem vagyunk benne a család képéhez térve egy kicsit most már az Isten családjában. Hanem olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú, aki kilépett az atya családjából. És ő önálló utakra ment. Nem törődve az atyával, megvetve az atyát. Halottnak tekintve tulajdonképpen az atyát, mert amikor kikérte tőle a vagyomból rá első részt, akkor ezzel azt mondta, hogy te gyakorlatilag meghaltál a számomra. A fő probléma, testvérek, velünk ez, hogy nem vagyunk Isten családtagjai, a fogantatásunktól, a születésünktől kezdve. És az az igazság, hogy amit ezeknek következtébe, vagy ennek következtébe kialakul az életünkbe, azt nehezen tudjuk ezzel a dologgal, ezzel az alapvető dologgal összekapcsolni. Mert azt látjuk az életünkben, hogy egy csomó mindent rosszul csinálunk, elrontjuk. Minél öregebbek vagyunk, annál inkább, jó, ez se így kellett volna, az se úgy kellett, nem ez kellett, nem az kellett volna. Máshogy kellett volna. De csak egy napra visszanézünk, akkor is hány dolgot látunk meg, hogy hú, hát én ezt nem így kellett volna mondani, nem oda kellett volna menni, nem ezt kellett volna megvenni, hanem más kell. Rájövünk, hogy ezt csomó mindent elrontunk. De nem, valahogy nem tudjuk összekapcsolni ezt a sok rosszaságot, vagy gonoszságot, amit elkövetünk, már saját magunk szerint is. Nem tudjuk összekapcsolni az, hogy ez azért van, mert Isten nélkül, sőt Isten ellenére éled az életedet. Tönkre megy a házasságunk, de nem tudjuk összekapcsolni azzal, hogy hát ez azért van, mert Isten megvetettem. Ha Istenre figyeltem volna, és az én atyámmal éltem volna, nem ment volna tönkre, akkor kibontakozott volna, megerősödött volna. Tehát egy csomó ilyen nyomorúság van az életünkben, hogyha körülnézünk, csak nem tudjuk összekapcsolni azzal, valahogy a fejünkben van valami defektus. Nem tudjuk összekapcsolni, hogy azért van ez a csomó probléma az életünkben, meg a családunk életében, meg a társadalom életében, mert alapvetően Istent megvető emberek vagyunk, akik magunkat istenítjük. Még idáig is eljutunk egyébként sokszor, hogy azt is fölismerjük talán, hogy mennyire egoista emberek vagyunk, mennyire önző emberek vagyunk, mennyire magunk felé hajlik a kezünk, minden dologba. A magunk érdekeit nézzük, magunkat akarjuk megvalósítani. A legkisebb ügybe is, hogy akkor mi legyen az ebéd, meg hogy kell azt megcsinálni. És akkor ütjük az asztalt, hogy ezt így kell, mert ezt én így tudom jönnek, és minden áron magunkat akarjuk érvényesíteni. És ebből van állandóan mindenki mindenhol a veszekedés körülöttünk. De testvérek, ez egy olyan szomorú dolog, hogy valahogy nem bírjuk összekapcsolni ezt az önzésünket az érem másik oldalával, hogy ez azért van, tudod, azért vagy ilyen önző, mert az Isten megveted. Ugyanannak az éremnek a másik oldala. Az egyikén van az önzés, az egoizmus, a másikon meg az Isten megvetése, az Isten elutasítása. Hát minden esetre, testvérek, visszatérve a család képére, az az alapvető problémánk, hogy nem vagyunk Isten fiai. A szónak a legmélyebb értelmébe, hanem Istennek az ellenségei vagyunk. Ezzel születünk meg, ezzel a mélységes hiánnyal születünk meg. És amíg, nem is tudom, Isten valami csodát nem csinál velünk, valami csodának kell történni, hogy egyszer csak megnyíljon erre a lelki szemünk, és meglássuk magunkat ebbe a helyzetünkbe. Hogy nem érezzük tulajdonképpen esetleg a bűnnek, mert ez a bűn állapot, amiben vagyunk, nem érezzük ennek a nyomorúságát, vagy a fájdalmát, de egyszer csak úgy mégis valahogy megvilágosodik előttünk, hogy egy nagy alapvető probléma van velünk. Nem az, hogy néha hazudunk, meg néha indulatosak vagyunk, hanem az, hogy Istennel nem vagyunk jóba, sőt kifejezetten rosszba vagyunk vele. Nem vagyunk a fiai, nem vagyunk benne a családjába, hanem kívülállók vagyunk, pedig az ő teremtményei vagyunk, és harcolunk ellene. Hogy ezt meglássuk, testvérek, ismétlem, ennek tényleg valami isteni csodának kell, beavatkozásnak kell történnie, hogy ezt elhiggyük. És tényleg elhiggyük Istennek, hogy igazat mond. De a második pontra szeretnék áttérni, mert nem csak ez a dolog van, hála Istennek, hogy nem csak ez van, hogy Isten fiúság hiánya, hanem el lehet nyerni az Isten fiúságot. El lehet nyerni az Isten fiúságot. Erről nagyon sokat beszél a Biblia, de én csak a lényeget akarom most nektek összefoglalni. Hogyan lehetek én Isten gyermeke? Úgy, hogyha hiszek Isten fiában. Istennek van egy fia, az a názáreti Jézus. Ő az Istennek az öröktől való fia. Természet szerint való fia. Öröktől mindörökké a fiú Isten, aki az atyától született, de úgy, hogy nem teremtmény. Itt van tehát ez a csodálatos valaki, és ez eljött erre a földre, Istennek ez az örökké való, természet szerint való fia eljött erre a földre, itt a keresztfán meghalt, megbocsátást szerzett nekünk áldozatával az Atya Isten részéről, és mi, nekünk hirdeti az evangéliumban, hogy az, mármint hogy az Atya, hogy én titeket szeretlek feltétel nélkül, nem várok tőletek semmit, mert Jézusért szeretlek titeket, megbocsátottam a bűneiteket, az ellenem való lázadásotokat, az egoizmusotokat, és jöjjetek ide én hozzám, és kezdjetek velem egy új életet. És amikor testvérek ezt Isten elmondja nekünk, ez mindaddig, amíg nem látjuk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, nem sokat jelent nekünk. De mikor már tudjuk, hogy mi Isten családjából kiszakadt tőle, távol élő és ellenséges érzületű emberek vagyunk, és ebből jön az életünknek minden borzasztó baja, sőt, még a kárhozatunk is ebből fakad, amikor ez már ránk szakad, akkor elkezdjük ezt értékelni, hogy Isten, ami atyánk, ami teremtőnk, megbocsátón fordul felénk, és visszafogad minket Jézusnak az érdeméért magához. És egy új életet kezdhetünk el így az ő társaságában, az ő vele való közösségben. Ez, testvérek, egy nagy dolog, amikor megértjük, és még nagyobb dolog, amikor fogjuk magunkat, és hazatérünk. Visszatérünk a mi mennyei atyánkhoz. Megtérünk bibliai szóval. Mert a megtérés az ez, hogy visszatérek az én atyámhoz. Úgy, mint a tékozló fiú. Az a legcsodálatosabb példázata Jézusnak, ami erről szól. Elment, ott meglátta, hogy hova jutott az atya nélkül. Ha otthon lenne, nem itt tartana. Megbánja azt az egész dolgot, amit csinált, az atyához viszonyult, és fogja magát, és a rongyaiba fölkerekedik, és hazamegy. És amikor hazatér, akkor már az atya messziről meglátja, és elé fut, és átöleli őt. És már is visszafogadta őt. Még nem is szólt egy árvamuk szót se az a szerencsétlen gyerek, már vissza volt fogadva. Utána dadogta el, hogy bocsáss meg, mert vétkeztem az ég ellen és te ellen, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. Tényleg nem vagy, de a fiam vagy mégis. A megbocsátó atyai szeretet, amit Jézus szerzett meg nekünk, ez a, amikor egy ember ebből az Istennel való szembefordult, egoista állapotából visszatér az Istenhez, és elfogadja, hogy ő Jézusért nekem megbocsátott. Minden ellene való lázadásomat, minden törvényszegésemet, minden bűnömet, minden vétkemet, amit eddig és amit ezután követtem el, azt is megbocsátotta. Teljes kegyelemmel ölel magához az én atyám. Ez a megtérés, testvérek, ez egy olyan egzisztenciális fordulat, amiből nincs több. Ezt azért mondom, mert elterjedt ilyen gondolat, hogy sok megtérése van az embernek. Hát tulajdonképpen valamilyen értelemben ez igaz lehet, de alapjába véve csak egy megtérése van az embernek. A tékozló fiúnak nem kellett százszor hazamenni, hanem csak egyszer kellett neki hazamenni, mert utána már otthon volt. Utána is elrendezhette az atyával, hogyha valamit nem úgy csinálta, hogy... De már otthon volt, mint fia rendezhette el vele. Esetleg, hogy az atya azt mondta neki, menj ki a mezőre, és hozzá be két juhot, és azt mondta, hogy hát most nem megyek, majd később megyek. De aztán megbánta, hát mégis kimegyek, behozom. És utána azt mondta az atyának, ne haragudj, hogy előszörre nem mondtam azt, hogy igen. De akkor már a fia, ezt is nevezhetjük bizonyos értelemben megtérésnek, de az a megtérés, az a visszatérés Istenhez, ez egy ilyen, úgyra mondom, hogy egzisztenciális lét, életfordulat, amikor az ember abból a távol létből, abból az ellenségeskedésből élt, visszatér az Istenhez, az atyához, Jézus érdeméért, és otthon vele új életet kezd. Ez teljesen olyan dolog, mint amikor valaki megházasodik. Tegnap volt egy szép házasságkötés, egy gyülekezetbe. Azelőtt nem volt házas az illető, de most már házas lett. Kimondták az esküt, aláírták a papírokat, most már házas ember. Nem kell neki még egyszer megházasodni, hogy házas legyen. Ő már házas ember, ehhez kell magát tartania. hogyha valaki árva volt, és örökbefogadta valaki, akkor mikor aláírták a papírokat, onnantól kezdve az nem árva, hanem egy örökbefogadott valaki, az már valakihez tartozik. Azelőtt nem így volt, de most már így van. És ez úgy van, hogy Istenhez is, ha egyszer visszatértünk, akkor az övéi vagyunk, akkor otthon vagyunk. És Isten azt mondja nekünk itt az igébe, testvérek, hogy azoknak az embereknek, akik önmagukat Isten ellenségeinek ismerték fel, önző, egoista embernek, de megbánták ezt, és bocsánatot kértek Istentől, hogy így viszonyultak hozzá, és elhitték, hogy ő megbocsátott nekik, és visszatértek az atyával való közösségbe, ezeket az embereket Isten felruházza azzal a kitüntető címmel, hogy ti vagytok az én gyermekeim, az én fiaim és leányaim. Részesíti őket az Isten fiúságnak, így nevezzük, az Isten fiúságnak az ajándékába. Ez nem egy üres méltóság, vagy egy ilyen üres cím. Vannak ilyen üres címek a világban, hogy nagyon hangzatos, de nem jelent semmit. Ez nagyon hangzatos cím, hogy valaki Isten fia. De ez nem egy üres cím, hanem ez egy valóság. Mert az ilyen ember egy meghitt, szeretett közösségben van az ő teremtőjével, az ő megváltójával, az ő gondviselőjével, az ő üdvözítőjével. Mondhatjuk, hogy a keresztény ember olyas valaki, aki hiszi, hogy ő az atyának a gyermeke. Ő az atyának a fia, vagy az atyának a lánya. Nem olyan értelemben, mint Jézus. Jézus is az atyának a fia, de ő öröktől fogva mindörökké. Természet szerint. Én meg fogadott fia vagyok Istennek. Fogadott, örökbefogadott, adoptált gyermeke. De gyermeke, családjának a tagja. Egy keresztény olyas valaki, aki Istennel meghitt viszonyban van, Isten szeretetét élvezi, és ő is viszonozza ezt a szeretetet. Élvezi az atya bizalmát, és ő is bízik az atyában. Örül az atya a gyermekének, és a gyermek is örül az atyának. Ez, testvérek, egy csodálatos méltóság. Azt mondja itt János apostol, hogy valakik befogadták Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. Azokat, akik az ő nevében hisznek, vagyis akik elhitték, hogy Jézusért szereti őket az atya. Nyomatékosan hangsúlyoznom kell itt, testvérek, azt, hogy ez az Isten fiúság nem valami természetes állapot. Már eddigiekből is leszűrhettétek ezt, de ez nem egy természetes állapot, amiben ukmuk-fuk beleszületünk, szüleink révén. Hogy mindenki, aki csak megszületik, mindenki Isten gyermeke. Nem, testvérek. Olyan értelemben igen, hogy mindenki Isten teremtménye, de az lehet egy lázadó teremtmény. Az az Istennek a fia, gyermeke, szűkebb értelemben, aki megbékült Istennel, aki visszabékült hozzá. És ez egy olyan természetfeletti dolog, ami egyszer elkezdődik az életben, és aztán nincs vége. De azelőtt az nem volt. Ebben az ajándékban, testvérek, hogy Isten fiúság címét és méltóságát viselheti valaki, ehhez nem lehet hozzájutni Jézusnak a kikerülésével. Ezt is alá kell húzzam. Pont ez az, amit János apostol itt mond. Akik befogadták őt, Jézusról beszél, azok, akik hittek az ő nevébe, Jézusnek. Tehát Jézus nem lehet kikerülni ebbe a dologba. Nem lehet Isten fiává lenni például azáltal, hogy valaki úrvacsorázik, vagy valakit megkeresztelnek, értitek? Nem lehet úgy, hogy valaki konfirmál, és akkor onnantól kezdve ő Isten fiának számít. Nem ezek a dolgok, nem az otthoni vallásos nevelés, nem az iskolai vallásos nevelés által válunk Isten fiaivá, és nem az egyház tagság által válunk Isten fiaivá és leányaira, és nem a vallás előírásainak a betartása által válunk, csak a meghalt és feltámadott Jézus által szerzett kegyelem elfogadásával, hívő elfogadásával válunk az atya gyermekeivé. Jézus Krisztus maga is beszélt erről, amikor azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, csak én általam. Azaz senki nem lehet az atyának a fia és leánya, csak az én bennem való hit által. Elhiszi, hogy én az atyát megbékítettem iránta, és új életet kezdhet. Aki azonban, testvérek, valóban közülünk is hisz az Úr Jézusban, mint aki megbékítette irántunk az atyát, és Istenhez tér, megbánva azt, hogy eddig nélküle élt, elfogadva az ő bocsánatát, új életet kezd vele, az onnantól kezdve, testvérek, csodálatos, hogy Isten gyermekének van minősítve. Isten által. Örökbe fogadta Isten. Ahogy énekeljük a 451. énekben, ez nagyon kedves énekem, fiad által ismét fiaddá fogadtál. Ezt mondja. Fiad által ismét fiaddá fogadtál. Ez a közösség, amiben ilyenkor mi belekerülünk, ez az atyával való közösség, ez hit közösség. Ezt is fontosnak tartom, hogy egy picit kiemeljem. Nem arról van szó, hogy én Istennel egy ilyen közvetlen meghit kapcsolatba kerültem, hogy én úgy beszélgetek úgy elrévült állapotomba az Istennel, és akkor az Isten is szól valahol hozzám, a szívembe, a lényembe, és akkor nem erről van szó, hogy egy közvetlen kapcsolatba vagyok Istennel, mint ahogy mondjuk veletek bizonyos értelemben közvetlen kapcsolatba tudok lenni, megállunk itt, aztán meg egymás szemében nézünk, meghallgatjuk egymást, beszélgetünk egymással. Istent így nem látjuk, ugye? Őt nem látjuk, nem tudunk vele így beszélni, hogy halljuk az ő hangját valahonnan az éterből, vagy nem tudom én honnan, hanem ez csak úgy működik, hogy ő itt szól hozzánk, az atyánk itt beszél hozzánk a Bibliába. És a hit az arra vonatkozik, hogy ezt, amit ő itt mond, ezt fogom meg. Az atyával én így vagyok szerető, bizalmi és örömteli viszonyban, hogy ő beszél hozzám a Bibliából, én meg azt, amit mond, megfogom. És a szívembe zárom. És válaszolok rá, imádságba. De az imádságot is hittel mondom, mert valaki rám néz, amikor imádkozok, azt hiszi, hogy itt nem tudom kinek, a csillárnak beszélek, vagy a szószéknek, vagy nem tudom, mert nem látja, hogy kihez szólunk, ugye? De én látom, nem egy ilyen alakot látok, hanem hittel tudom, hogy kinek szólok. És tudom, hogy ő hallja, mert megígérte, de hittel imádkozunk. Ez a kapcsolat tehát Isten és köztünk, ez az atyánk és köztünk, ez hittel, a hit által áll fel. Majd egyszer elmúlik ennek a korszaka, és eljutunk az ő országába, amikor már szírről szírre láthatjuk atyánkat, meg a legidősebb testvérünket is, Jézust. Sőt, az egész családunkat meg fogjuk ismerni, mert ott lesz az összes üdvözült hívő ember az Isten országába. Nagy családi ünnep lesz majd az erő, még majd külön akarok egyszer szólni. De most még hit által vagyunk. És ha még egy dolgot szabadjon fölvillantanom, hogy ez a fiúvá fogadtatás, testvérek, az örökké valóságban, az Istenben vannak az előzményei. Tudnélik, azt mondja az Efézusi levél, hogy az Atya Isten előre elhatározta, hogy a fiaivá fogad bennünket Jézus Krisztus által. Ő, ami Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, elhatározta eleve, mondja az Efézusi levélbe a Szentlélek, nem Pál, meg nem Calvin, meg nem a nem tudom én kicsodák, a Szentlélek mondja, hogy Isten eleve elhatározta, hogy bennünket a fiaivá fog fogadni Jézus Krisztus által. És hogy ez megtörténjen, elküldte az Úr Jézus Krisztust erre a földre, Galata 4:4-5, Isten elküldte a fiát, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten gyermekeivé legyünk, vagy más fordítás szerint elnyerjük a fiúságot. Elnyerjük a fiúságot. Ezért küldte el Jézust, hogy ő benne kiválasztott, hogy mi az ő gyermekei legyünk, és hogy azok legyünk, el is küldte Jézust, aki meghalt a Golgota keresztjén, hogy mi az Isten gyermekeivé lehessünk. És aztán halljuk az evangéliumot, ami hirdeti nekünk, hogy Jézusért megbékélt irántunk az atyánk, és térjünk vissza hozzá, és mi visszatérünk. De hogy mi visszatérünk az atyánkkal való közösségbe, ennek örökké való előzményei vannak. A világ teremtés előtt elhatározott. És hogy ez a döntése Istennek mennyire szeretetből fakad, János apostoltól tudjuk meg, János első levelében olvassuk. Lássátok, mindagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten fiainak neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez a szeretetből történt a kiválasztás. Hogy Jézus által üdvözít minket az atya, és az ő fiaivá, lányaivá fogad minket. Ez szeretetből tette, nem azért, mert érdemeltük. Isten, testvérek, csodálatos közösségébe befogadott minket, és lényeg, hogy ez úgy történik, hogy elhisszük, hogy az atyánk igazat mond nekünk itt a Bibliába, és Jézusért szeret engem. Nem vagyok szeretetre méltó, tele vagyok bűnnel, de szeret engem. Megbocsátott, hogy ellene lázadtam, magamat istenítettem, mit tudom én, miket műveltem az életem során, amiket magam is szégyellek, meg nem akarok még emlékezni se rájuk. Kis ki tudja, hány ilyen dolog van, amire már nem is emlékszem, de mindezeket megbocsátotta nekem, és tiszta lapot adott nekem. és én az ő gyermekévé lettem ő általa nyilvánítva. Na hát a harmadik pontra hadd térjek át egy pár percre még. Figyeljetek erre, az Isten fiúságnak a jelentőségét szeretném itt aláhúzni. Tudnilik, az, hogy mi, ha hittünk Jézusban, Isten gyermekeivé lettünk, fogadva, fogadott gyermekei lettünk, akkor ez, testvérek, egy óriási nagy dolog. Itt ez egy hatalmas dolog. Hatalmas dolog. Ez a minden isteni ajándék közül a legnagyobb isteni ajándék. Nem szoktuk... Talán vannak, akik már igen, de általában a hív emberek nem szokták ezt olyan komolyan venni, pedig ez egy hatalmas, súlyos, óriási jelentőségű dolog, ha valaki Isten gyermekévé lett. Hogy ezt az aktust, hogy így mondjam, még inkább kifényezzem, vagy kidomborítsam előttetek, vessük össze egy pillanatra a megigazítással. Ugye, van egy ilyen bibliai tanítás, hogy Isten megigazítja a bűnösöket a Jézusba vetett hitáltal. Ez azt jelenti, hogy Isten, mint egy bíró, az előtte álló bűnöst igazán nyilvánítja. Nem elítéli a bűnei miatt, hanem azt mondja, hogy neked nincs bűnöd, fel vagy mentve, szabad vagy, igaz ember vagy. Isten ezt megteszi velünk azért, mert Jézus Krisztusért kegyelmes. Jézus Krisztusért megbocsát nekünk minden ellene való lázadást, és mint bíró fölment bennünket, és azt mondja, igaz vagy. És miután igazzá nyilvánított, ekkor következik, vagy ezzel együtt következik be az, hogy még a fiává is fogad. Elvileg megtörténhetne az, hogy valakit Isten megigazít, de nem fogad a fiának. És nem kerül Istennel egy békés kapcsolatba az illető, de nem történik meg. Elméletileg sem, meg gyakorlatilag se történik meg, mert akit Isten megigazított, azt a fiává is fogadja rögtön. Családtagjává nyilvánítja. Ha megigazítás az a bírósági tárgyaló teremnek a hangulatát idézi fel, akkor a fiúvá fogadtatás az meg egy családnak hangulatát idézi fel, ahol az atya megbocsátón befogad oda valakit, aki nem méltó arra egyáltalán. Mégis befogadja, és részesíti minden javaiba. És új életet kezdhet az illető. Ezt az Isten fiúságnak a kiváltsága, testvérek, az még ennél is több. Talán vegyük hozzá ahhoz, amit most elmondtam, azt, hogy Isten az ő atyai voltát elsősorban Jézus Krisztussal való kapcsolatába élte meg. És Jézus Krisztus is az atyával egy bensőséges meghitt kapcsolatban volt. És azt mondja nekünk, testvérek, a Szentírás, és ez már kezd itt számomra ilyen lélegzetelállítóvá válni, hogy az Atya Isten olyan kapcsolatban akar lenni velünk, mint amilyen kapcsolatban volt az ő örökké való fiával, Jézussal. És ha azt nézzük, hogy na de akkor milyen kapcsolatban volt az Atya Isten az ő fiával, Jézussal, akkor egy olyan kapcsolatot látunk, amely hát legalább négy ecsetvonással lefesthető. Az egyik az, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy én az atya előtt állok, és engedelmes vagyok neki mindenben. Elismerem a tekintélyét, és követem, amit mond. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Isten, Jézusnak az atya szól, és Jézus engedelmeskedik neki. És Isten velünk nem ezt akarja? Hogy ő szól nekünk valamit, mint az ő gyermekeinek? És mi, elismervén az ő tekintélyét, követjük, amit mond. Hitben is, meg erkölcsi, követjük, amit mond. Akkor a másik dolog, hogy Jézust az atya szerette, és az Úr Jézus is szerette az atyát. Ugye azt mondja, hogy az atya szereti a fiút. És a fiú szereti az atyát, és ezért enged neki mindenbe. Szeretet volt az atya, és van, és lesz az atya és a fiú között. És köztünk és az atya között szeret minket az atyánk. És mi is szerethetjük őt, viszont szerethetjük őt. Ugyanaz a... Akkor olvassuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Az atya közösséget vállalt Jézussal, mindig Jézussal volt. Egy pillanatba hagytál, egy pillanatra, amikor a kereszten azt mondja Jézus, hogy miért hagytál el engem, de utána csak az egy szempillantásig tartott. Hát velünk az atya, nincs velünk. Az atyánk velünk akar lenni, és azt akar, hogy mi is vele legyünk. Halálon, innen halálon túl, bárhol vagyunk, vele legyünk. És a negyedik ilyen fogalom, ami eszünkbe juthat, a dicsőség. Mert Jézus azt mondja, hogy atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, és én is dicsőítelek téged. És hát Isten nem minket is meg akar dicsőíteni? Nem akar fölemelni egyszer a halálból? Nem akar az ő országába juttatni bennünket, hogy ott legyünk az új égen és az új földön? Nem akar megdicsőíteni minket? Hát dehogy nem. Ez csodálatos dolog, ez testvérek, amikor kezdjük megragadni ezt, hogy Isten, az Atya Isten velünk olyan kapcsolatban akar lenni, mint a fiával, az egyszülöttel, a páratlannal. Hát kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Milyen lehajlás ez Isten részéről? És csodálatos dolog, testvérek, az is, amikor belegondolunk abba, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor ezen a földön járt, már akkor állandóan úgy beszélt az övéihez, mint a testvéreihez. Értitek? Tehát, mert Jézus az Atya öröktől való fia, mi örökbe fogadott fiak vagyunk, de egy családba kerültünk Jézussal, és Jézus az ő benne hívő embereket a testvéreinek nevezi. És azt mondja, hogy közös atyánk van. Hát ez már Jézus a szolgálata elején azt mondja, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Azok az én családtagjaim, mondja Jézus. Feltámadása után testvéreinek nevezi a tanítványait. János 20. részében olvassuk a 17-18. versekbe. A zsidókhoz írt levél 2. részében azt mondja, Jézus nem szégyelli az ő híveit atyafiainak nevezni. Pedig szégyelni valók vagyunk, az az igazság, ugye inkább el kéne minket hallgatni, de nem hallgat el, hanem nem szégyel minket a testvéreinek nevezni. Hát ez elképesztő. Elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, mondja, mert ő a ti atyátok is. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek, ahol én vagyok, és lássák az én dicsőségemet majd. Ez testvérek fölfoghatatlan nekünk, hogy az örökké való fiú azt mondja az örökbe fogadott fiakra, a benne hívő emberekre, hogy hát gyertek, hát te testvéreim vagytok, és mi úgy nézhetünk rá, hogy a mi legidősebb testvérünk, aki elérte nekünk, hogy mi is abba a családba legyünk. És akkor körülnézünk, és egymásra nézünk, és ja, te is, te meg testvérem vagy. Nem vér szerint, hanem lélek szerint a testvérem vagy. Mi egy család tagjai vagyunk. Isten családja tagjai vagyunk, a hívők vagyunk. És ha olvassuk a Bibliát, testvérek, azért olvastam a hegyi beszédből ezt a szakaszt, erre hadd utaljak még végül, mert az egész hegyi beszéd nem más, mint az Atya Isten családjának a működési szabályzata. Nem tudom máshogy mondani. Sokszor szokták így nevezni, hogy az az Isten országának a törvénye, meg nem tudom. Igaz az is, de általában nem vesszük észre hegyi beszédet olvasva, hogy Jézus állandóan, mint egy nagyobb testvér, beszél az atyáról az ő híveinek, aki az ő atyuk is, a ti mennyei atyátok. Csak nézzétek meg egyszer ezt a hegyi beszédet, olvassátok végig. Hányszor húzzátok alá pirosra az, hogy az atya, az atyátok, az atya. Az olyan, mint egy idősebb testvér oktatja a kisebb családtagokat, akik éppen most jöttek be a családba, hogy mi ebbe a családba itt a rend. Ti ne úgy imádkozzatok, ahogy látjátok, hanem itt ebbe a családba az a szokás, hogy azt mondjátok, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ezért szólítsátok így. És nem kell sok beszédűnek lennetek, a pogányok azt hiszik, hogy azért, mert ezerszer elmondják, ezért hallgatja meg őket valami. Nektek nem kell elmondani, az atyátok tudja, elég, ha egyszer elmondjátok neki, mit akartok. Ért? A ti atyátok, az én atyám, a ti atyátok, a mi atyánk. Hát ez csodálatos, testvérek, ez a családias gondolat, és a családnak ez a szelleme, vagy légkör, ami elénk domborodik ebből a tanításból. És hogyha ezt, testvérek, mi hittel komolyan vesszük, hogy Isten gyermeke lettem, Isten családtagja lettem, ez, testvérek, egy olyan valóság, ami rányomja a bélyegét az egész keresztjén valómra, az egész életemre. Ez egy olyan fontos dolog, mint hogy az is meghatározza az életemet, hogy házas ember vagyok. Vagy hogy magyar ember vagyok. Vagy hogy református vagyok. Az is, hogy Isten gyermeke vagyok, ez is ugyanolyan mély hatást gyakorol rám, mindent befolyásol az egész életembe. Nincs olyan életterületem, amit ez ne érintene. Ha kimegyek innen a templomból, leveszem a palástot, akkor is Isten gyermeke vagyok. Ha nem tudom én, milyen gyász ér, akkor is Isten gyermeke vagyok. Ha nem tudom én, mekkora nagy öröm ér, akkor is Isten gyermeke vagyok. És minden az én atyámtól jön. És minden neki fogadok el. Ez egy olyan méltóság, testvér, olyan csodálatos dolog ez. Még a halál is az atyámtól jön. A bűnbocsánat is az atyámtól jön. Hogyha ez, testvérek, beivódna a lelkünkbe hitáltal, akkor hát egészen elképesztő ez. Akkor nekünk van egy mennyei otthonunk, a menny az otthonunk, ahol vár minket az atya. A hívő testvérek tényleg a testvéreink. Jézus a fő testvérem nekem, meghitt kapcsolatban lehetek vele. Akkor nem is tudom, hogy ez egy mély dolog. Egy nagyon mély dolog, ez ezzel a méltóság tudattal járni, alázattal, de végtelen örömmel járhatok, élhetem az életemet, hogy én Isten királyi gyermeke vagyok. Hát például illik egy királyi herceghöz, hogy alpári dolgokat mondjon, vagy cselekedjen. Illik egy herceghöz, hogy káromkodjon, úgy, mint a hitetlen emberek. Illik, hogy erkölcstelenül viselkedjen egy hercegi gyermek, Isten gyermeke. Nem illik. Hát az illik hozzánk, hogy szentül éljünk, hogy tisztán éljünk. Hát az bánt, ha valamit indulatos vagyunk, vagy valamit megint nem úgy viselkedtünk, hogy kellett volna. De hát atyán, köszönjük, hogy megbocsátottál, és szeretsz minket. És kérünk, hogy segíts, hogy máskor ne. Hát tudom, ki vagyok valóban. Tudjad, hogy ki vagy valóban. Isten gyermeke vagy, ha hittél Jézusban, és az atyához tértél, Isten az atyád, a menny az otthonod, ahova minden nap közelebb kerülsz, Jézus a testvéred, minden valódi keresztjén a valódi lelki testvéred, és erre gondolj reggel, és erre gondolj este, és amikor elalszol, amikor buszra vársz, amikor a piros lámpánál vagy, amikor a boltba sorban állsz, éljél ezzel a méltósággal, alázattal és örömmel. Isten gyermeke vagyok, szeret engem. Jusson eszünkbe, amikor az apostoli hitvallást mondjuk, legalább egy ilyen kis villanás a gondolatunkból hátul, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, igen, aki az én mennyei atyám, a Krisztusért. Áldott légy, atyám, hogy ez így van, és mondjuk tovább. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy így szólíthatunk téged. Nem szólíthatnánk így, ha te nem békültél volna hozzánk Krisztusodért, az örök fiúért, az ő véréért, az ő keresztjéért, de így ő érte megbékültél irántunk, hogy közlöd velünk a jó hírben, az evangéliumban, és szeretsz minket. És köszönjük néked, hogy megbánhatjuk a nélküled való élet minden nyomorúságát, és elfogadva a te bocsánatodat hittel, szavadba vetett hittel, hozzátérhetünk, hogy veled éljünk és halljunk. Köszönjük néked, hogy csodálatos dolog, amikor így Krisztusért elfogadjuk, hogy te szeretsz minket, és bevillan a szívünkbe, és megvilágosodik a lelkünkbe, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és Jézus a testvérünk, és minden hívő testvérünk az valóban testvér, mert egy családhoz tartozunk. Köszönjük néked, hogy csodálatos kiváltságaink vannak ebbe a családba, és köszönjük, hogy csodálatos kötelességeink is vannak. Segíts, hogy úgy a kiváltságainkat, mint a jogainkat tudjuk komolyan venni, és azokat követni, és azokban örvendezni is. Köszönjük néked, hogy az Isten fiúság nélkül született emberek mégis lehetnek a te fiaid, és add, hogy itt minnyáján, akik itt vagyunk, törekedjünk is azzá lenni. Segíts, hogy ne maradjunk a nélküled való élet nyomorúságában, boldogtalanságában, kárhozatában, hanem időben megbánjuk azt, és hozzátérhessünk. Kérünk, segíts rajtunk, lelked munkája bennünk, hogy igazán visszatérhessünk tékozló fiakként, és veled új életet kezdhessünk. Köszönjük néked, hogy szent lelked által tanítasz minket, és munkálkodsz bennünk. Kérünk most arra téged, hogy áld meg szíveinkben az hallott igét. Kérünk arra, hogy áld meg az elmúlt héten házasságot kötött fiatal párt is, légy közöttük, és áld meg őket is hatalmas jelenléteddel és minden áldásoddal. Imádkozunk hozzád azokért, akik a múlt héten gyászoltak. Légy vigasztalójuk, légy megerősítőjük, légy bátorítójuk. Kérünk téged a házasságokért, amik a jövőben fognak születni itt a gyülekezetünkben. Kérünk, hogy ezeket az esküvőket is te készítsd el. Imádkozunk hozzád a kisgyermekes anyukákért, hogy hordozzad őket, és erősítsd, bátorítsd őket. ad, hogy jól hordhassák ki gyermekeiket, és egészséges gyermeknek adhassanak életet. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, országunkat. Könyörülj meg és vonj magadhoz, minél több honfitársunk szívét, hogy ne ellenségeidként, hanem gyermekeidként éljünk új életet. Kérünk arra, hogy vezess minket a te ösvényeiden, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt Lupsa Péterné született Nagy Justina, akit 90 éves korában szólított el Teremtő Ura közülünk. Az elköltözött személyében Lupsa György presbiter testvérünk édesanyját gyászolja. A temetés pénteken volt 13 órakor az újszegedi temetőben. Az Úr megsebez, de be is kötöz. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, azaz tegnap délután 16 órakor házasságot kötött Vásárhelyi Bálint és Seprenyi Katalin. Isten áldja meg közös életüket, otthonukat, legyen jelen közöttük minden napon, hordozza őket szeretetében. A ránk következő hétvégén két esküvő lesz, Kálmán Csaba és Király Orsolya, a Kálvin téren esküsznek 16 órakor, ránk következő szombaton. Emmanuel Martens és Sípos Csenge Ágnes esküvője is jövő szombaton lesz, ugyancsak 16 órakor, csak éppen Tahitótfaluban oda kellett vigyük ezt az esküvőt, hogy a Németországból jövő meglehetősen terjedelmes rokonságnak is ne kelljen annyit utaznia, legalább ennyi kedvezmény hadd legyen nekik. Szóval ott leszünk ezen az esküvőn, és hát tudják a testvérek is, választhatnak, hogy mennek a Kálvin térre, vagy eljönnek Tahitótfaluba. Mind a két helyen örömmel látunk mindenkit. Jelentkezni lehet még ifjúsági hétre, és lehet gyülekezeti hétre, és a jelentkezési papírok ki vannak téve a régi konyhában, a pultra szabad még feliratkozni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 246. énekünk, második versétől énekeljük a negyedik versig, tehát 246. Második versétől végig. Te vagy atyánk, örök Úristen, kiben semmi kétségünk nincsen. Utána pedig nemzeti imádságunkkal a himnusszal zárjuk együttlétünket.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!